Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kún. Stóber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a mai vendégemet, Petrik Andreát.
És köszöntöm a hallgatókat.
Petrik Andrea úgy kerül most ide hozzám történetesen véletlenül. Ez mi ez? Valami búg, majd vagy rájövünkni, vagy nem. Hogy elmarad ma az Iván a rettentő előadása a Radnóti Színházban, ezért tudtunk most így találkozni, mert egyébként éjszakában nyújtunk volna. Ez most ilyenkor olyan, mint egy lyukas óra az iskolában?
Tulajdonképpen igen, bár az soha nem, az nem egy jó ómen, hogyha elmarad előadás, nem. Nem szeretjük, sokszor én meg is ijedek, hogy akkor most mit fogok csinálni helyette, nem mintha nem lenne ötletem, de... De mondjuk tegyük fel olyan. Nem tudom, hát majd abba hagyja.
Szóval, hogy megörül az ember neki?
Én most ma momentán megörültem, mert ugye Székesfehérváron próbálok, és kettőig próbáltunk, és pont elromlott a gázkonvektor otthon a lakásomba, és kihívtam egy gázszerelőt, aki történetesen 6 órára ért ide hozzám, úgyhogy ha van Iván, akkor valószínűleg nem tud kijönni, de mondjuk teljesen mindegy, hogy... kijött, mert kiderült, hogy ki kell cserélni, ezt így elmondom most a hallgatóknak, nem tudom miért. Most hatása alatt vagyok nagyon ennek a történetnek.
Megtudják, hogy az élet ilyen mindenkinek. Várja soká a gázszerelőt, és nem hoz megoldást a gázszerelő, viszont elviszi a pénzt. Igen, ezt így tudjuk. Na jó, akkor most lépjünk túl a nagyvonalon a gázszerelőn, és akkor nézzük a pályádat. Te Vajdaságban Temerinben születtél, és erről nekem azonnal az jutott eszembe, hogy úgy, lehet, hogy nincs igazán, de úgy képzelem, hogy te bizonyára találkoztál a vajdasági tanyaszínházzal gyerekkorodban, és ha te találkoztál velük, az egy csodálatos indítatás. Tehát ha az ember a vajdasági tanyaszínházat látja, akkor megérti, hogy a színházat mire találták ki. Hogy az a közösségformálásnak egy olyan fantasztikus élményjellegű eleme, tárgya, nem tudom, hogy csodája, hogy innentől kezdve, hát persze, hogy színház, gondolom én, de hogy ez valóban így van-e egy vajdaságból származó színésznő esetében, mint amilyen.
Szóval nekem is nagyon meghatározó volt a Tanya Színház, mindig jöttek oda Temerinbe a Vásártérre, és mentünk családostul, szomszédostul nézni őket, és akkor, én még egészen fiatal voltam, akkor szerintem én nem tudtam még azt, hogy színész leszek. Ez egészen gyerekkoromban volt, mondjuk én 5-6-7 évesen. Én 13 éves koromban döntöttem el, azt hiszem, de egyébként akkor is az újvidéki színház hatására. Egyáltalán nem jártam sokat színházba, párszor voltunk, és egyszer volt szoktam mesélni, a Sztárcsinálók rockopera, szintén, tehát az a társasága, a Nagy Pál Gábor, aki ugye most már tudjuk, hogy itt van Magyarországon, meg a Szloboda Tibor, Szorcsik Kriszta, ilyesmi. Úgyhogy nekem az egy ilyen meghatározó élmény volt, így ültem, nem emlékszem, és így belém hasított egy érzés, hogy én is inkább ott akarok állni.
És volt abban csillogás, ami vonzhatott, vagy igazából az újvidéki színház, mondjuk nem a csillogása, a terepe, vagy tehát hogy mondjam, bennem az újvidéki színház úgy él, hogy ott egy ilyen kicsi kopott valami, de hát közben a színpadon meg nagy élet van. Te egy ilyen sztárt csinálok. Végülis ez így stílszerű, hogy az ember ott kezdje.
Igen, de egyébként...
Hogy megbabonázta őt a sztárt csinálok.
De így van, és biztos vagyok benne, például, hogyha most mai fejjel nem tudom megnézném, nyilván nem tetszene, vagy így.
Gondolod? Szerintem igen. Nyilván Viktor rendezte ez a feltételezésem. Nem, te nem
tudod,
mert
nem tudom.
Nem érdekel.
Akkor nem érdekel. De tudom, arra nagyon emlékszem, hogy így égett Róma, és egy ilyen piros lepleket így... suhintottak a levegőbe, az így hullámzott, és teljesen a hatása alá kerültem, azt tudom.
És akkor azt mondtad, hogy ezt akarom?
Igen.
És fogtad magad?
De azt még hozzá kell tenni, hogy jártam ilyen versmondó táborokba, meg szavaló versenyekre, szerintem rémesen mondtam verset, vagy inkább szavaltam, azt mondom. De
is úgy tartottak számom, mint egy szép kislányt? Egész most egy szép fiatal színésznő vagy, és akkor...
Köszönöm szépen.
És gondolom, hogy talán gyerekkorodban is szép lány volt, és az eleve nem rossz verssel fellépni egy szép lánynak.
Olyan érdekes. Egyébként én zavarba szoktam jönni ettől a szép vagyok, nem szép vagyok, mert nem tudom, furán látom magam, vagy nem, így, nem ilyen álságoskodás most, hogy jaj, köszönöm, hiszen én nem is vagyok szép, de teljesen más, hogy látom én magam.
Jó,
szerintem.
Finomítok. Tudsz nagyon szép lenni.
Köszönöm szépen. Egyébként szerintem egészen kislánykoromban tényleg nagyon szép voltam, látom így fényképeken, meg így éreztem hatását ennek. És aztán valahogy megváltozott, mondtam is anyukámnak, hogy anya, én azt hittem, hogy így szebb leszek, vagy ilyen baba arcom volt, és ahhoz képest most nem egy baba arcú lány vagyok, hanem karcosabb szerintem, nem tudom. Igen. Úgyhogy aztán volt egy ilyen átmenet, hát... Én azért kezdtem el cigarettázni, például, hogy tetszik a nyolcadikos fiúknak, de ott egy egyáltalán nem volt sikerem. Tehát pont abban az időszakban, tínédzser koromban én ezt így egyáltalán nem így éltem meg. Talán inkább gyerekkoromban volt ez.
Ez egy viszonylag tipikus, hogy bakfis korban az ember vagy el is csúnyol, vagy csak úgy érzi.
De sokáig tartott szerintem. Egészen a gimiig végigjövetett szerintem ez aztán. Aztán valahogy talán így a színmű után változott ez meg, vagy nem tudom, ott is a... Szerintem gyönyörű, szép osztálytársnőim voltak, és mindig csak így néztem őket. Aztán valaki rám is már mondta, hogy az vagyok, úgyhogy nem nekem kell ezt eldöntenem.
Na most azt mondod, hogy gyönyörű, szép osztálytársaid voltak, és akkor te úgy érezted, hogy nem vagy annyira szép, mint ő, és ez akkor az ember arra sarkalja, hogy mással tűnjön ki, hogy erősebb legyen például. És szerintem ez rajtad abszolút érezhető volt főiskolás korodban, hogy te energiát mozgósítottál azért, hogy a mások, akikről azt gondolod, hogy nekik elég ott lenni a szépségükkel, azokkal te pariba legyél azzal, hogy te már... Most ez azért jutott ez eszembe, mert én téged erről jegyeztelek meg, amikor Kocsma Jenny volt, tehát amikor játszottatok ilyen brektet, hogy na, az a lány, az aztán süvít.
Hát, szintén örülök neki nagyon, ha így látod. Egyébként egy nagyon-nagyon jó osztályközösség voltunk, tehát pont azon szoktunk röhögni a csajokkal, hogy azért ezt így szokták mondani, hogy ezen a pályán így a színésznők közt megy a rivalizálás, vagy ilyesmi. Képzeld el, hogy én ezzel úgy annyira nem találkoztam a pályámon, és főleg a mi osztályunkban, így a lányok közt, ez egyáltalán nem volt így tetten érhető. Így mindenkinek meg volt, hogy miben jó, vagy miben nem. Másrészről abban pedig, amit mondtál, hogy hogy így süvítek. Ez most elég személyes, de így gondolom, meg szoktam is mondani, hogy máj napig egy kicsit zavarba vagyok ezzel, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy tehetség, de nagyon sokszor azt gondolom, vagy úgy látom, hogy az, ami nekem megadatott, az attól van, hogy onnét jöttem, ahonnét is azok a szüleim, akik meg olyan értékrendben nevelkedtem, amilyenben. Aztán gondolkodtam azon, hogy ez mennyire, ezt már mondogatom egy ideje, és még mindig így gondolom, vagy ez mennyire... De hogy azért ebben van valami, ebben biztos vagyok. Nagyon sokszor tudom, hogy félek, vagy szorongok, vagy nincs önbizalmam, akkor...
És ez attól van? Mert másokban ez nincsen, akik nem mondom,
hogy ja.
Te... Hát gondolod, az ember gondol valamit magáról. Jó. Azt most említetted az osztálytársaidat, és ez felmerült bennem ez a kérdés, hogy vagytok ott lányok abból az osztályból, és a pályán vagytok jó néhányan, sikeresek vagytok, és úgy néz ki, hogy a stratégiátok az különböző volt a pályakezdésre. Tehát például Bata Éva elment a Víg Színházba, és ott maradt, és ott egy vezető fiatal színésznő, sokat játszik, és... Hogy bírja? Láthatólag bírja, mert ott van. A Víg Színház azért az egy nehéz próbatétel mindenféle szempontból. Ugye egy másik osztálytársad el is jött onnan.
Igen, Réti Adri.
Aztán ott van Trokán Nóra, aki meg vidékre ment el. Tehát, hogy nagyon különböző utakat választottatok, vagy adódott, és hogy ezt így figyeled-e, vagy figyelitek-e, hogy akkor lehet-e tudni, hogy mi a jó? Vagy mindenkinek úgyis megvan a saját útja, és egyáltalán nem lehet levonni olyan következtetéseket, hogy ki hogy csinálta jól, vagy rosszul?
Szerintem igen. Tehát, mármint, hogy szerintem nincs olyan, hogy jó vagy rosszabb, vagy ez, hogy kéne. Nyilván mindenki abból főzött ott, amiből tudott, tehát olyan lehetőségeket, amiket kaptunk, azokkal éltünk. De én például meg vagyok arról győződve, hogy az nagyon fontos, hogyha az ember elvégzi a színművészeti egyetemet, akkor felkerülhet mondjuk Pestre egy tök jó színházba, de hogyha csinál évi kettőt, behoz két tálcát, aztnak szerintem semmi értelme, mert szerintem nagyon sok mindenben kell játszani, nagyon sok műfajban kellenek nagy szerepekkel sokat bukni, rossz rendezőkkel találkozni, rossz partnerekkel fordítva, és szerintem nagyon fontos csinálni. És például szerintem tehát mind a Vica, mint a Nóri is, én is azért így kaptunk lehetőségeket.
Volt, mondozott, igen, mindenfélére.
Volt. És abból, hogy ki hogy jön ki, az megint egy más dolog. És ki mennyire tud élni ezekkel.
Hát meg, hogy mit kap az is, mert az, hogyha valaki kétszer behozza a tálcát, az nem csak nem építi, hanem rombolja is.
Így van.
Valószínűleg.
Nem, hogy a kedve az egésztől, nem érti, hogy miért akart ezt csinálni.
Tehát most úgy gondolod, hogy jó, te jól döntöttél, amikor a Radnotiba mentél egy kis művész színházba.
Igen. Igen.
Szoktad mondani, hogy buktál is, és az is kell. És tulajdonképpen érdekel a bukás természetrajza. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy te megbuktál, mondjuk a Hedda Gablerben, ezt állított te, ezt én nem minősítem ezt az állítást, nem is írnám alá, de mondjuk ezt mondod, akkor ezt minek tulajdonítod te? Annak, hogy a rendezőnek nem volt igaza, hogy máshogy akartad volna, de nem lehetett. Tehát hol keresi az ember ebben a kinek a részét? Tehát, hogy igazából ebben a gondolatmenetben én magamba oda jutottam, hogy nagyon fontos, hogy az ember magabiztos és bátor legyen. Tehát, ha ő tudja, hogy ezt nem így kellene, akkor emellett ki tudjon állni? Vagy ez úgysem kerülhető el se, hogy...
Szerintem el kell, hogy teljen bizonyos idő ahhoz, hogy az ember magabiztos legyen és határozott is, és egy ilyen nagy anyagban abszolút magára hivatkozzon, teszem úgy, hogyha nincsen biztonságban a rendező részéről. Ezt most elmondom, nem ide tartozik, például láttad az Orlandót, és én itt valami hasonlót éltem meg. Azt éreztem, hogy így nincs semmi, csak én. Tehát, hogy ezt úgy kell megcsinálnom, ahogy mivel nem olyan szinten, hogy formában kaptam rendezői segítséget. Viszont a Hedda Gablerben én ott még igenis elbújok még a fiatalságom vagy a pálya kezdőségem mögé, de hát abszolút egy kielégületlenség maradt meg bennem. Én szorongtam, én nem úgy éreztem magam színpadon egy akkora szerepben, mint amikor én érzem, hogy az, hogy mindenki jön belőlem, minden működik, és csak vagyok. Inkább görcs volt bennem, de ez is egy önbizalom hiányból és fakadt, ami nem tudtam pontosan, hogy mit kell csinálni.
Értelek, de most ilyen személy módon visszafordítom ezt a kérdést, úgyhogy végül is, ha a Hedda Gabler kapcsán kielégületlen maradtál, az tökéletesen adekvát érzés a Hedda Gablerrel kapcsolatban. Aki egy ilyen nő.
Én értem, és igazad van, de én Patrick Andy színésznőként maradtam az.
Igen.
Ez a probléma, nem pedig Hedda.
És tudtál ezen se hányszor ment? Azt tudtál ezen menet közben segíteni valamit?
Dolgoztam rajta nagyon sokat egyébként, és voltak egyébként, szerintem egyre jobb lett. Vagy én egyre magabiztosabb voltam benne, és egyre több mindent megengedtem magamnak, egyre szabadabb voltam benne. Csak hát ez most megint egy olyan dolog, hogy én ez nem... Tehát én jobban éreztem magam belül, de nem tudom, hogy ez milyen volt kívülről, mert... nem lett követve az előadásnak a fejlődése, vagy alakulása, vagy sorsa.
Tehát túl kellett lépned a rendezőn, amire ilyen szempontból megvolt a lehetőséged, mert ha jól értem, a rendező egyáltalán nem követte, hogy később mi lett az előadással. Ez bizonyos szempontból szabadság. Igen.
De én szeretem azt a félét, amikor tehát valamit csinálunk közösen, és az karban van tartva, tehát hogy még azon túl fejlődik az ember. Például Zsótér Zsendőr, én most ment, nem tudom, 90. vágyvillamos, és mindig tud egy új instrukciót mondani mindenkinek, mindig le tud szúrni egy mondattal, ha valami ott nem működik, és érzed, hogy tudsz benne még mindig hova fejlődni. Ő persze ez nem várható el mindenkitől, értem én, hogy mindenkinek megvan az élete, csak nem tudom, én tehát legyen már valami fontos. Vagy én ezt szeretem. Meg, de alapjáraton engem az érdekel, hogy pont nemrég meséltem valakinek, hogy kicsit úgy elkezdtem már unni, hogy mindig az van, hogy én, vagy nagyon sokszor volt az utóbbi időben az, hogy így annyiből főzök, amennyi én vagyok. És nem érdekel már, mert tudom, hogy van még bennem, de kevés vagyok én ehhez, vagy egy bizonyos anyaghoz, vagy hogy mondjam, hogy igenis, annyira jó, amikor meg tudom magamat lepni azáltal, hogy valaki segít, vagy akar tőlem, amikor valaki kihoz belőlem olyat, ami nem tudtam, hogy benne van, vagy csinál velem olyat, amit nem tudtam, hogy meg tudok csinálni, mert pedig ki szokott derülni, hogy meg tudom, és az ilyen találkozások izgatnak engem igazán színházba.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán itt folytatjuk.
Shame, oh shame, babe.
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Petrik Andreával beszélgetünk, és amiről az előbb szó volt, az kétféle kérdést is előhívott belőlem, valamelyiken elindulunk. Tehát említetted, hogy a Radnótiban a Zsótér előadások, meg más előadások. Na most, most ott tartunk, hogy a Radnóti Színházról eljöttél, és bizonyos szerepeket tovább viszel, másokat meg nem, ha jól tudom. Ez például mind múlt, hogy mondjuk a Csehovban nem vagy már, másban meg ez a te döntésed volt, vagy a színház döntése volt, hogy mit viszel tovább, és mit...
Nem, ez a színház döntése volt.
Tehát ezt készen kaptad, hogy ezt játszhatod tovább, és más meg nem?
Igen, szóval, igen. Nyilván egyeztetési okai voltak neki, meg jött a társulatba Lovas Rozi, akinek úgymond be kell épülnie minél előbb a színházba, és mivel nem volt benne az első darabba, meg forgatott, így jobban tudott találkozni a társulattal, vagy az ottani munkával. Úgyhogy a vágyvillamost tarthattam meg, meg ugye az Iván a rettenetbe próbáltam, mert ez így alakult. Meg egyébként tisztaszívből örülök, nagyon szerettem Attilával dolgozni, tök jó, nagyon, nagyon szabadnak éreztem magam, és ez benne az utolsó munkámban. És a Platonovot nem, de az például szintén egy óriási nagy bukásom, szerintem megkockáztatom, hogy szinte nézhetetlen voltam benne. De tényleg iszonyúan szenvedtem. Azt nem tudtam megcsinálni azt a szerepet, vagy így. Meg a buborékokban a Bettit nem játszom már tovább, amit viszont nagyon szerettem csinálni. Igen. Ja, és a Turandotot pedig levették a műsorról.
Most említetted az Iván a rettentőt, amit Ifja Vidnyánszky Attila rendezett, és szerintem nagyon virulsz benne. Ifjú Vidnyánszky Attila szintén Marton tanítvány.
Így van.
A következő osztályában igen. Végzett. Ez neked érződött? Tehát meg lehet azt ismerni valamiről, hogy neki is a Marton a mestere?
Most nagyon vicceset mondok, de igen, az, hogy szeretjük az ilyen, vagy nem szeretjük, de így volt is egy ilyen poén, úgymond a színműn, hogy Marton osztály, Kellék osztály. Tehát mi mindig a Marton osztálynál azt fontos, hogy mi találjuk ki a díszletet, a jelmezeket, még teszem azt más esetben Zsótérnál, végig üres színpadon dolgoznak a gyerekek, mi pedig műtrágyától kezdve Szalmáig mindent hoztunk be a tantermekbe, tehát így erről szólt, és azért ez tetten érhető volt Attilánál is, az a rengeteg kellék, meg bingizés, meg zene, meg fény, meg nem tudom, talán inkább ebben. Egy ilyesmi, igen. Én nagyon szerettem a Marton tanárurat. Igazán jó mesteremnek tartom. Egyébként engem másodjára vettek fel a színművészetire, és örülök, hogy így alakult egyébként.
Elsőre hova nem kerültél be?
Zsámbéki Zsótér osztály. Harmadik fordulóig eljutottam, de ott valahogy kiütközött rajta. Még nekem mindig az első-második rosták azok csípőből megvoltak, tehát, hogy így bementem, ezt éreztem is, hogy így tök működik. És mindig a harmad rostánál volt gondom, amikor tett ilyen időnként, hogyha így szorongok, így rám jön egy ilyen antiszociális viselkedés, és én effektíven nem csináltam semmit. Tehát kb. Ültem egy sarokba, és csak így néztem, dekingettem, tehát így nem is vettem részt.
Zsámbéki Gábor volt az, aki... Ezt így nem vette meg, mert gondolom...
Nem volt mit megvenniük, semmit nem csináltam.
De hát a Zsótér...
Persze, a Zsótér szeret, igen, de mondjuk tényleg ne kerüljön be, szerintem egy olyan emberek nem csinál semmit egy hétig.
Jó van, nem vetted föl Petrik Andrát, jó.
Ja, meg szerintem ez jó sztori, ezért el szoktam mondani, hogy amikor először voltam, akkor így eltört az ujjam harmadrost előtt két nappal, és rákövetkezébe pedig a karom. Marton nagymadrostán így teljesen józanul fényes nappal leestem a villamosról. Aztán valahogy összejött.
Hát most akkor ez vagy menekülés volt, így tudatalat, hát vagy pedig igen. A figyelemfelkeltés.
Igen, mindenki ezt mondja, hogy persze, hogy a törődkezni azt megjegyzik. Egyébként Martonnál sem voltam valami acélos, De az aztán végül összejött. Egyébként tudom, hogy miért, és most visszatérnék arra, amit akartam neked mondani, például kérdezted, hogy, hogy mindig beszélgettünk, mielőtt még elkezdtük az interjút az éneklésről, és hogy nekem ez milyen fontos, és ezt még így soha nem mondtam sehol. Mondjuk minden mondatomat így kezdem, ezt már meséltem, vagy nem tudom, hogy tök érdekes ez a színészet, mert én valójában, én egy énekesnő vagyok a lelkemben. De mivel tudom, hogy nem vagyok énekesnő, mert az egy szakma, az egy foglalkozás, az egy teljesen más dolog, és tisztában vagyok a kvalitásaimmal, hogy én így énekelgethetek, de nyilván nem leszek csodálatos énekesnő, mert nem az vagyok, de mégis valahogy azt érzem, hogy én úgy vagyok, én egy énekesnő vagyok, aki egyébként színész, és valahogy... Fú, ezt most nem tudom befejezni a mondatot, de érted?
És soha nem is fogod kiteljesíteni próbálni?
De, nagyon szeretném... Nagyon szeretném, csak nem tudom az útját, a módját, hogy most ezt hogy kell, vagy nem tudom, inkább reménykedem abban, hogy tehát úgy találnak meg ilyen feladatok, mint színészt, tehát egy színésznő, aki énekel, mert így, igen, csak ugye, csak vissza kapcsolnék, vagy hogy miért kezdtem ezt elmondani, hogy ezen a harmadrostán már, amikor felvettek, akkor is szerintem borzalmas voltam, nagyon rossz jeleneteim voltak, akkor is szorongtam, és az utolsó megmérettetésen az Audrey színpadon, és így nagyon akarták, tudom, így kérték ezt, azt, és nem működött, és már így üvöltözött velem, amúgy nem hiszi el, hogy is semmi nem történik velem, hogy nem tudok megnyílni, nem tudom, még egyet, még jó van, jó, menjen viszont látásra népdal. És akkor robbant ki belőlem valami, és én tudom utólag, mert mondták, hogy így akkor azt ismerték fel, hogy akkor a lányban tényleg lehet valami. Akkor így elkezdtem énekelni. Tök nagy mázni.
Tehát egy népdal énekelt be téged végül is a főiskolában.
Így van.
Uh-huh. Na, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Nobody is next in between me and mommy. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick wicked. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, your ain't worth guessing. Ezt a műsort hallják, Rádió Q. Szombat délután Petrik Andreával beszélgetünk, aki 7 év után elhagyta a Radnóti Színházat, most egy személyvel számol, és szabadúszó. És én igazán szerettem volna megvárni azt, mi fantasztikus nagy dobásokról beszélgetünk a szabadúszói kurszakodból, de ez még nem az van, csak különböző okok miatt nem tudtam tovább várni. Hát egyrészt volt egy találkozás a Cikora Jánossal Székesfehérváron, és akkor most Fehérváron próbálsz egyébként most is?
Igen, most Horváth Csabával csinálom a Kármánt.
Fú, na ez jó, hogy ez megint
nagyon... Hát, ha ez lesz.
Hát, ha. Mert úgy azon gondolkodtam, hogy Cikora Jánossal neked már van egy történeted, ami szerintem nem nagyon bizalomépítően kezdődött.
Rubensre gondolsz?
Igen, a Rubensre gondolok. Ami... Most nem mondd el újra, inkább elmondom én, mert ezt azért el szoktad mondani, tehát, hogy harmadéves korodban játszottál a Pesti Színházban ebben a Rubens és a Hosszú című darabban, amiben tulajdonképpen a feleség szerepében te, mint egy mesztelen fiatal nő, mint egy látomás, vagy nem tudom én, tehát nem egy szöveges szerepet volt, egy figura voltál, akinek az volt a lényege, hogy ő a testiség, vagy a test a mesztelenség, és hát erre küldtek be téged a Pesti Színház szép nagy színpadára harmadévesen. Aminek te egyébként szépségednél fogva is tökéletesen megfeleltél, de hát ez valószínűleg nem az a feladat, ami egy harmadéves színésznőt boldoggá tesz a színpadon, bár biztosan vannak benne, biztosan kihívás, és vannak benne olyan feladatok, amit jó. Na, szóval, hogy azt gondolom, hogy az ember nem gondolja azt ezután a feladatot, hogy édes János rendező úr azonnal a következő, vagy valami ilyesmit, tudod? És most szeretnék így aztán, persze léphetünk tovább, mert aztán elhívott például az Új Színházban az Édentől Keletre előadásra, ami nem ilyen volt, hanem az valóban egy nagyon érdekes, egy alkotottól akár idegennek is mondható.
Igen?
Nem tudom. Hát nagyon, nagyon izének kellett lenni.
Gonosz.
Igen, szóval egy szemétnek kellett lenni. Jó, nem tudom. És aztán a legutóbbi feladat, amit már szabadúszóként kaptál tőle, az a Három nővérben Natasa szerepe. Hát ugye a Három nővérben elég jó nőszerepek vannak ott rakásra, mindegyik, de mondjuk ez az előadás nem vitézkedett abban, hogy ezeket a női szerepeket a színésznők számára különösen előnyösen kidomborítsa, és akkor most viszonylag enyhén fogalmaztam. Tehát, hogy nem, talán nem is ez a probléma vele, hanem úgy nem nagyon érződött, hogy most akkor ezzel valami... De most, hogy én miért beszélek ennyit így megelőlegezni, tessék, Cikora János ez a téma, légy szíves akkor. A vele való munkák, úgy értem persze. Olyasmik, amikből tanultál, gondolom, különösebb dolgot. Most olyan arcokat vág különben, ilyen nagyon ilyen gondolkodós, és erre-arra gondolkodó.
Hát a Rubens az valóban, én igazából ott olvasó próbán, hanem az nem is, az első rendelkező próbán esett le nekem. Hogy én például mesztelen. Én ezt nem tudtam.
De hogy ezt nem tudtad te előtte.
Nem, én ezt nem tudtam.
Ezt nem mondták, amikor megkértek erre.
Nem. Nyilván teljesen kikészültem tőle, aztán egy napig, aztán voltam vele, hogy akkor most ez a feladat. És akkor itt ebből írtam szakdolgozatomat, Zsótér volt a tanárom, hiszen, hogy a mesztelenség is én a színpadon. Tudom, hogy valamiért azt éreztem, hogy úgy tudom végigcsinálni ezt az egészet, szeretettel, meg hogy ne ájuljak el, hogy kitaláltam, hogy akkor én most versenyezni fogok a testemmel. Ez tényleg, ez nem egy szerep, ez egy kép, ez egy funkciót töltött be a színpad. Ez egy kép, amit én szolgáltam, mert volt mégis három mondat, meg valamilyen jelenlét, amit nyilván egy statisztával, vagy ezt a modellel nem tudtak volna megcsinálni, tehát ezért valamiféle színészetecske kellett hozzá. És akkor én ezt így, én... Képzeld el, hogy nagyon érdekes, de én a végén én szerettem azt játszani. Kitaláltam a fejembe, tehát én nagyon összeraktam, hogy mi, és mintha nem is én álltam volna itt a színpadon, tehát így kitaláltam milliméterről milliméterre, hogy most mi történik, még mi ez az életemben, tehát mint egy álomvilág. Olyan volt, de álomvilágban lettem volna, olyan volt a 7-től 10-ig, és szerintem ezért tudtam így túlélni, meg hát le akartam győzni, vagy versenyeztem a mesztelenségemmel, hogy én, mint a színésznő, aki milyen tehetséges. Valószínűleg a testem győzött, ebben biztos vagyok, mivel nem is volt ennek úgy tere, vagy helye, hogy egyáltalán versenyeztessen ez a kettő, de hogy utólag ez nekem mégis egy jó élmény.
Hát ha voltak valamelyest gátlásaid az elején, akkor ez egy nagyon fontos harc volt, amiben idővel aztán legyőzted. Nem gondolom, hogy másra kezdtél az egészben koncentrálni,
igen,
és
igen.
Tehát ha innen nézzük, akkor még
igen.
Hozama is volt bőven.
Így van, tehát utána már nekem beállt ilyen vetkőzés, vagy valami nem okozott problémát. Egyébként nekem nincs problémám a vetkőzéssel, hogyha annak helye van, de szerintem ez nagyon ritka színházban, hogy ennek tényleg úgy helye legyen, vagy ez jól legyen kezelve, vagy nem tudom.
Hát vagy legalábbis ritkán nélkülözhetetlen.
Hát igen, így van. Úgyhogy aztán szerintem, amiért a János engem visszahívott, azt nem gondolom, hogy annyira nagy Rubenszi alakításom után, hanem járt azért a főiskolára, és utólag megnézte az osztályunkat engem is több vizsgába, és akkor szerintem így valószínűleg így ott szemet szúrt neki, hogy lehet, hogy ennél izgalmasabb színész is vagyok akár, vagy tudok is valamit, és akkor amiatt hívott el arra a szerepre az új színházba.
Ez jó munka volt?
Igen. Igen. Én ezt szerettem egyébként. Szerettem. Izgalmas feladat volt ez nekem. Igen.
És aztán most ez a három nővér, Natasha?
Egy kicsit megint az, hogy megint azt éreztem, hogy mindenki abból főz, amiből tud. A Jánosnak volt egy nagyon erős gondolata erről.
Hát mondjuk inkább ötletnek mondanám.
Ötlet, igen. Mi? Hát
de nektek működött, akik ott voltatok benne?
Nehéz volt a próba folyamat. Én azzal harcoltam, hogy nem akartam egy ilyen ezt a klasszikus, ordítozós Natasát csinálni, és picit ellementem annak, amiket ő kért. Aztán így közte maradt nyilván, nem tudom.
És ez hogy van? Te ellene mész annak, amit ő kér, ezt ő tudomásul veszi, elutasítja, visszakéri a sajátját, úgy csinálunk, mintha az lenne. Hogy szokott ez menni?
Igen, ilyesmi.
Így. Jó. Így. Na és most ez a Carmen, mióta
folyik ez? Ezt csak pár napja próbálom, de most például tényleg megint egy olyan érzésem, hogy na igen, ezért akartam én színész lenni, hogy ott egy rendező, rettenetesen élvezetes a munka a Csabával. Nagyon szeretem, iszonyú izgat. Tehát, hogy így tényleg elkezdtünk próbálni, és hú, rég volt ez, hogy így azt éreztem, hogy így színész vagyok, és mindenki csak teszi a dolgát, és ez nagyon jól találkozik. Tehát tök izgalmas.
De vagy Carmen?
Igen, így szőkén.
Tehát mész oda egy főszerepre, igen, a vendég.
Így van.
Ennek biztosan örülnek a kollégák. Nem, most komolyan, tehát azért ott komoly színészek vannak Fehérváron, úgyhogy bizonyára rendben van ez, hogy dolgozunk egymással. Akárki is.
Semmi ilyet nem érzek. Egyébként nekem rettenetesen szimpatikus ez a fehérvári társulat, és egy másodpercig nem éreztem egyébként senki részéről ilyet, hogy na, jött a MV, nem tudom, színésznő.
Na és közben volt ez az Orlandó, amit említettél. Aminek egy érdekes momentuma volt, és erről te biztos többet tudsz, mert gondolom, ha nem is derült ki mélyebben, hogy mit szeretne a rendező, Sós Attila, de ezt biztos mondta neked, ha mondta nyilvánosan is, hogy azért vagy te az ő Orlandója, mert látja a te férfi arcodat is. Valami ilyesmi.
Ezt mondta?
Ezt mondta, ja. Igen. Ezt mondta. Ez olyan érdekes volt, és akkor én is így megpróbáltam látni a te férfi arcodat, és tulajdonképpen én is látom. Te is látod a te férfi arcodat?
Igen.
Én azon nevetek a reakció, de hogy látszik, hogy már megint valami hülyeséget
nem kérdeztem. Egyáltalán nem kérdezti hülyeséget. Nem, nekem a gondolkodásomban van férfi. Igen. Uh-huh. Nagyon-nagyon sok esetben ijesztően, vagy megdöbbentően gondolkodom bizonyos helyzetekben úgy, mint férfiak. És valószínűleg ez nyilván alkatilag nőies vagyok, de mégsem az a törékeny valakit, vagy nem tudom. Ez most tehát a gondolkodásom abszolút van férfi, úgyhogy én értem
mi,
ezt,
mi amikor... És mi a férfias a gondolkodásodban? Mi kemény vagy? Hűvös, okos, kíméletlen, nem tudom,
hogy mondjam, férfi dolgokat. Hűvös mondani. Nem vagyok, okos nem vagyok, kíméletlen vagyok. És sok esetben. Fú, ezek szerintem nagyon személyesek lennének, úgy még bennem a férfi dolgok. Úgyhogy ezt nem merem elmondani.
Akkor nem mondjuk. Nem mondjuk. Itt látok magam előtt egy kérdést, amit én írtam fel, de nem tudom elolvasni. Jó, nem baj. Hogy az a életrajzod alapján nyilvánvaló, hogy te kezdettől fogva egy szakmailag igen elismert fiatal színésznő vagy. Tehát így sorjáznak szakmai elismeréseid, díjaid. Most így, igen, most pontosan ilyen arcot vágsz, hogy én megkérdezem, hogy ezt így te nem érzed, vagy ez neked így nem jön le?
Nem.
Tehát ezt te nem érzékeled.
Mostanában egyébként érzékelem, de ez egy teljesen más dolog, vagy nem tudom. Én például nagyon sokáig nem éreztem így, vagy így... Nem.
Hát azt látom, hogy már főiskolán kaptál valami díjat, ami a leg...
Igen.
A legmilyenebb, a legígéretesebb, legtehetségebb, leg... És ezt még sem érződött így az osztályban? Vagy te, vagy
de, mondod, de, abszolút. Nem, az osztályban abszolút érződött, meg a színműn, nem tudom. De utána én például azt gondolom, hogy miután elvégeztem a színművészetit, mi az érdekes, hogy valami olyasmit látunk, hogy most térek oda-vissza, ahonnan elindultam, olyan értelemben, hogy az a szabadságom, vagy az az erőm, vagy az a nyersességem, ami engem működtet, vagy amitől én jó tudok lenni, azt így, mintha elveszítettem volna az utóbbi években valamit. De ez egyáltalán nem baj, mert nyilván, hogy ehhez kezdek visszatalálni, ahhoz kellett ez a pár év, amin túl vagyok, vagy ami akkor így nem jött ki. Tehát sokszor azt érzem, hogy így bennem maradt valami munkák során, amiket mondtam, hogy a bukásaim például. Hogy amíg a színmű nagyon szabad voltam, és nyers, és szárnyaló, és... maga az erő, az így utána így eltűnt. Én azt éreztem mindig munkáimban. Ez ennek meg annak tudható be, nyilván. És most érzem, hogy engem igazából ez érdekel, és ezt keresem. És tök jó, hogy eltelt ez a 7 év, mert például tudatosabb vagyok, ahogy dolgozom, ahogy próbálok, jobban átlátok dolgokat. Technikailag egy csomó mindent tanultam, ami már úgymond felvértez arra, hogy ezek biztos cölöpök, amelyikkel meg tudok állni, hogy megint oda eljussak, ahonnan, vagy amiből én elindultam. Ez így mennyire volt értelmes, hogy most mondtam?
Azt hiszem, hogy ez egy szakmai út, hogy az ember fölszed mindenfélét, amit aztán a végső letisztuláshoz
visz. Igen, de ez mikor lesz? Legyen már, is. Nem tudom, mikor lesz, és lehet, hogy nem is kell rajta agyalni, hogy mikor lesz, hanem tenni kell a dolgomat, és nem megfelelni akarásból, meg kényszerből, hanem a saját örömömre. Tényleg voltak évek, hogy így tök jó helyzetben voltam, amiket te is mondtad, egy jó szerepeket játszottam, foglalkoztatott voltam, de nem értettem, hogy hova tűnt el az az öröm, amiért én ezt az egészet akarom, vagy akartam. És mostanában vannak megint azok, hogy az érdekel meg, hogy annyira jól tud esni úgy egy próba, vagy így értem, hogy miért akartam színész lenni. Hogy ezek... Igen.
Hallgatunk még egy kis zenét, aztán folytatjuk.
What I will
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, Csalucki Zsolt a hangmérnök kollégám, Petrik Andrea a vendégem, én Stuber Andrea vagyok. Azt akarom most előhozni, hogy sokféle rendezővel dolgoztál, dolgozol, és hogy vajon ők egyformának látnak-e, vagy ha nem, mindjárt kiukadok valahova, vagy hogy az, hogy ők más típusú szerepeket adnak, ez azt jelenti-e, hogy nem egyformán látnak. Arra gondolok, hogy egyrészt ott van Zsótér Sándor, akivel többször dolgoztál, és hát Zsótér mindenkinek. Mindenkinek Zsótér, és hát neked is főiskolai. Arra emlékszem, amikor a Lírt játszottátok a kertben, és akkor én azt mondom, Istenem, és hogy ezek itt mindent megcsináltak, és látszik, hogy hisznek benne, és ez egy csodálatos, igen, jó. Vagy mondjuk egy másik rendezőt, Pass Andrát, akinél meg játszottál egy nagyon jól sikerült kis produkcióban, a Napraforgóban egy olyan szerepet, amilyeneket nem szoktak rád adni. Tehát egy ilyen kis filigrán, kis finom, szép lelkű pedagógus volt ez a szerep, és nem volt ez elkarikírozva, amit most, ahogy én itt esetleg az én leírásomból ez kihangzik, nem, ez így egy az egyben ilyen volt, és nagyon rendben volt. De mégis nagyon más, mint egy Hedda Gabler, vagy egy Turandot, vagy ezek a kemény, erőteljes, drámaian kacagó nők, akiket időnként játszottál. Ez abból ered, hogy ők más milyennek látnak benned, vagy hogy azt szereti kipróbálni, ami még nem volt?
Egyébként pont az Andit kérdeztem, hogy megint fogok vele egyébként dolgozni, és hál' Istennek most sem ez az a tipikus szerepem lesz. Például nem egy Turandot vagy Hedda Gabler féle, hanem nagyon-nagyon izgalmas szerepeket fogok csinálni nála. És Andi azt mondta nekem, hogy engem ilyennek lát.
Tehát ilyennek lát.
Igen. Én biztos vagyok benne, hogyha egy valaki rám néz, mondjuk tehát rendező szakmai szemmel, ezek szerintem tény, hogy jól állnak nekem ezek a nagy drámai erővel bíró nők.
Sűrű nők.
Igen, ezek a súlyos. Nyilván van hozzá egy orgánumom, van hozzá egy alkatom, stb. De...
Mondjuk ritka ez ma, tehát a tragika típusú színésznő, fiatal színésznő. Az ritka ez az alkat.
Igen?
Igen, szerintem, de mindegy, ez most csak
akkor jó, ennek örülök. Jó? És sokszor én is gondolok, hogy igen, én ez vagyok, de egyébként tudod, mit gondolok? Hogy most nagyon furán fog hangozni, de én szerintem igazából bármit el tudok játszani, hogyha hisznek bennem és szeretnek. Tehát, hogy jó, nyilván most azt mondom, 14 éves Júliát nem. Hogy mondjam, de mondjuk ez is egy hülyeség. De hogy, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezem az olyan helyzeteket, amikor kvázi alkatommal ellentétes feladatok találnak meg. Mert kiderül, hogy nem is ellentétes, tehát az is ugyanígy én vagyok, csak ez így kézen fekvőbb, vagy egyel evidensebb.
De miért gondolod, hogy nem tudnád eljátszani a 14 éves Júliát?
Mert olyan túl nagynak látom magam hozzá, túl öregnek. Jó, attól függ nyilván, milyen kirendezi, meg milyen koncepció. Jó, most rossz példát mondtam így, de hogy rendkívül érdekel. A finomság az egyre inkább érdekel engem magamba színpadon. Hogy az hogy van, vagy hol van, mert tudom, hogy van.
De és akkor hol volt ott a Csehovban, a Radnótiban, ott lehetett volna?
A Szofjában? Aha. Hát vagy az nem? Nekem nagyon félrement. De én akkor, ja most így mit csinálok, most így magyarázom a bizonyítványomat, valószínű.
Most azt mondtad, hogy a finomság, tehát egy Csehov figura akármelyik az is. Tehát igen, az szerintem egy jó terület
a Szofia egyébként, igen. Egy ilyen hisztérikus valamit csináltam belőle, de én akkor rengeteget dolgoztam, és akkor forgattam egy filmet, 10 kilót lefogytam, és egyébként...
Ez elment egy filmre? A Hajnali Lázra különben. Igen. Nem hossz választás, mert Hajnali Láz megmarad. Igen. A Csehót megjátsza most a Lovas Rozi, nem tudom milyen, majd elmények megnézem. Jó, mindegy. Szerűen.
És én ott... Tehát egyébként kifordultam rendesen magamból. Nyilván ez a... Nem csak ez 10 kiló, de hogy így... ott így kifordultam magam. Igazából nem láttam rá, hogy én mit csinálok, vagy mit próbálok.
Most a Csehovról beszélünk?
A Csehovról beszélünk. Már ez a forgatás közben alatt volt, és teljesen máshol voltam, mint egyébként szoktam párhuzamba csinálni dolgokat, ezen nincs semmi baj, sőt, de akkor ott valami kibillent nálam, valami az idegrendszeremmel volt, amit, tehát így ott voltam, de nem ott, így nem, egyszerűen nem láttam rá, hogy mit csinálok, vagy mit próbálok, elég fura, ilyen ijesztő.
Tehát, hogy találkoztál már bizonyos korlátokkal, hogy mit bírsz ezek szerint? Idegileg, vagy nem tudom én, lelkileg?
Az a baj, hogy sok mindent bírok, tudod? Ez az ijesztő, igen. Én szoktam, hogy egy kicsit olyan volt nekem a Platonovban a Szófia, mint amikor a Csehovban, a Sirályban mondja a Nina az utolsó monológban, hogy és nem tudtam, hogy hova tegyem a kezem, vagy nem, vagy ilyeniket mond, hogy nem a hangján szól. Tehát így kívülről láttam magam, így hallottam magam,
nem
és
nem
így...
Nem tudom, milyen borzalmas az ember, tudja magáról, hogy rosszul játszik.
Igen, borzasztó, és közben
már,
szégyeltem
most már igazi magam. Színésznő vagyok, most már élvezettel, szenvedéllyel játszom.
Nem, most inkább az van, hogy nincs olyan előadásom, amit, tehát, hogy így szeretek mindent a maga módján. Ami én még a három nővénat a saját is szeretem.
Ez egy fontos titok, megtalálni az örömet mindenben, igen. Meg abban is, ami nem jó. Ez is egy fontos szakmai feladat az embernek hosszú távon az életében, a pályáján.
Teljesen egyetértek, és van nagyon fontos az, hogy én 7-től 10-ig hogy vagyok, és van, hogy borzalmas vagy, nagyon nehéz egy-egy próba folyamat, de... Nem baj, az a cél, hogy 7-től 10-ig ne szorongjak, ne féljek, ne gyűlöljem, hanem jó legyen. Ez nagyon fontos. 7-től 10-ig.
És akkor ez most már megy, azt mondod?
Most épp megy, ki tudja, mi lesz. Tehát ez nem az, hogy most én megtaláltam a kulcsot, és valószínűleg ez már így marad. Nem tudom, vannak színészek, akik azt mondják, hogy ők mindent szeretnek, minden előadásokat. Én nem vagyok ilyen. Nyilván nem azt jelenti, hogy dobom, vagy utálom, egyáltalán nem, csak nem igaz érzem itt ösztönös, hogy nem. Próba, ez tökéletes. Én próbálni sokkal jobban szeretek, mint játszani például. Hát abban fordítva van, hogy az emberek tök szeretnek játszani, de próbálni nem annyira. Én imádok próbálni. Főleg, hogyha ez egy olyan dolog. De hát mondjuk minden tök szuper. Az előzésre már mindig, majdnem mindig mindent ugyanúgy kell csinálni, amit annyira nem szeretek. Nem tehetsz meg mindent a partnerrel sem, hogy aztán így kipróbálgass ezt. Én a próbát azt
de vannak azért partnerek, akikkel meg lehet tenni?
Uh-huh.
Hogy kicsit?
Vannak, persze.
Játszunk?
Igen, vannak. Meg vannak, akikkel nem.
És akkor ezt az ember így felméri, és...
Megérzi.
Megérzi?
Igen.
Nem kipróbálja, és eldől?
Nem. Azt érzi, hogy kivel mit lehet kipróbálni. Azt hiszem... Igen, így van.
Jó, hát köszönöm szépen. Most akkor így a szabadúszó korszakodnak az elején kívánunk akkor. Fú, hát majd megyünk akkor Fehérvár akár mentnézni.
Jó,
szuper. Na, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Petrik Andrea volt ma a vendégem, ahol a hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket legközelebb is.